Utánam jött.
Vagyon, örökség. Hol van? Sehol.
Önnek a pénz többet ér, mint az, akit szeret.
Filmek Jókai Mór regényeiből.
Nőr megyek a várokhoz.
Szegény gazdagok, gazdag szegények.
A boldogsághoz mindenkinek juksa van.
Vasárnap 20 órától az M1-en.
Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Arckép. Alkotó emberek portréja.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mai arckép vendége Kovács Zoltán, Istvánfi Benedek díjas, Artisius díjas, Erkel Ferenc díjas és Bartók Pásztori díjas zeneszerző, a Magyar Állami Operaház szólamvezető fagott művésze. Elsőként hallgassák meg Kovács Zoltán Fuvola ötöse első tételének egy részletét. Előadják Gyöngyösi Zoltán fuvolán, Soltész Ágnes hegedűn, Fehérvári János brácsán, Déri György gordonkán és Lukácsházi István nagybőgőn.
Mikor és miért kezdett érdekelni a zene? Mi inspirált arra, hogy zenével foglalkozz?
Érdekes volt az én zenéhez fűződő pályakezdésem. Nem zenész családból származom. A szüleim fizikusok, tehát egy egészen más gondolkodásmód jellemezte őket. Egy természettudományokkal foglalkozó ember magát a világot is teljesen más aspektusból nézi, de ugyanakkor zeneszerető emberek voltak, és inkább az mutatott az én zenei érdeklődésemre, hogy pici koromtól kezdve nagyon-nagyon szerettem énekelni. Tehát sokszor szinte már terhes is volt a környezetem számára, hogy reggeltől estig daloláztam. Ennek következménye volt, hogy már az óvodából is egy zenei általános iskolába irányítottak, és mikor a Marcibányi téri Kodály iskolába kerültem, akkor az egy egyértelmű lökés volt, hogy nekem onnantól a zenei pályára kell mennem.
Már a konziban két tanszakon tanultál, a Zeneakadémián pedig a fagott és a zeneszerzés mellébe jött később a karmesterszak is. Melyik terület dominál? Esetleg van olyan, amelyik a legfontosabb ezek közül számodra?
Nehezen tudnám kiemelni bármelyik területet. Nagyon korán elkezdtem zongorázni, 7 évesen, és ez a fajta zongorajáték vezetett valójában a zeneszerzéshez, hiszen a feladott művek mellett egyre többször játszottam saját kis improvizációkat, kis népdalfeldolgozásokat, tehát megjelent bennem az az igény, hogy ne csak a leírt darabokat szólaltassam meg, hanem én magam is kitaláljak különböző kisebb-nagyobb műveket, de éppen azért, mert ebben a bizonyos Kodály iskolában egy nagyszerű zeneoktatás folyt, ott nem csak rengeteg népdal tanultunk, hanem nagyon jól megismertük a zeneirodalmat is. Az egy óriási élmény volt, és ahogy egyre több például zenekari művet megismertem, egyre inkább kezdett kialakulni bennem az a vágy, hogy én is játszhassak zenekarba. Úgyhogy ezért volt, hogy valahol itt 14 éves korom környékén rátaláltam a fagotra, hiszen azt a hangszert nem is igazán lehet sokkal előbb elkezdeni már a mérete és a súlya miatt, és ez egy nagyon szerencsés találkozás volt, mert pár hónap múlva már egy gimnáziumi zenekarban tudtam játszani, és azóta is valóra válik ez az álom, hiszen most már annak lassan 35 éve. Úgyhogy a zenekari játék és a zene szerzés ilyen módon szorosan, párhuzamosan haladt már a tanulmányaim során is. A karmesteri tevékenység az egy külön történet, hiszen zeneszerzőként később nagyon sokszor adódott olyan helyzet, amikor saját magamnak kellett betanítani egy művet, vagy éppen saját magamnak kellett elvezényelni is egy művet, egy zenekari művet, vagy egy vonós zenekari művet, és ennek kapcsán előbb-utóbb megérlelődött a gondolat, hogy akkor viszont ezt meg kellene valamilyen komolyabb szinten tanulni. Ezért volt, hogy aztán 30-valahány évesen újra felvételiztem arra a zeneakadémiára, ahol korábban már tanít is, de hát ez egy új tantárgynál most előről kezdődött, és akkor így a Zeneakadémia karmester szakát is elvégeztem. Nagy fordulat volt, de szembe kell nézni azzal, hogy az ember, ha szerencsés, akkor tanulhat egész életében, és vennie is kell a fáradtságot. Egy picit a nyelvtudás is ugyanilyen, hogy hiába jutunk el egy bizonyos szintre, ha nem foglalkozunk vele, akkor egyszer csak venni kell egy nagy levegőt, visszalépni és kezdeni előről, és az jól látszik, hogy ez innentől fogva életünk végéig így zajlik majd.
Részletet hallottak Kovács Zoltán Ave Mária című művéből. A Magyar Rádió énekarát Somos Csaba vezényelte.
A Zeneakadémián hallgatóként és tanárként is megfordultál, működtél. Mit jelentett neked a zeneakadémiai évek, hogyan tekintesz vissza a Zeneakadémiára?
A Zeneakadémiai éveim egy nagyon izgalmas időszak volt. Alapvetően annak köszönhetően, hogy nagyszerű tanárok tanítottak. Petrovics Emil, Balassa Sándor, Soproni József, Bozai Attila, Vajda János. Hosszan-hosszan sorolhatnám azokat a nagyszerű zeneszerzőket, akiktől rengeteget lehetett tanulni. És mivel ők egy-egy tantárgyat is külön tanítottak, ezért alkalmunk volt szinte valamennyiünkkel közelebbi kapcsolatba kerülni. Érdekes volt, mert Petrovics Emil a kezdetben nehezen találtuk meg a közös hangot, de aztán valahogy annyira sikerült egymást jól megismernünk, talán én is szép lassan meg tudtam felelni az ő nagyon magas elvárásainak, hogy végül aztán ott tartott a Zeneakadémián, és lehetőségem volt mellette tanársegédként dolgozni, illetve Balassa Sándor tanár úrtól átvenni a hangszerelés tanítást. Úgyhogy ezt nagyon szerettem, ez egy nagyon jó időszak volt, de be kellett látnom, hogy az operaházi munkám és plusz a szerzői, alkotói munka mellett egy zeneakadémiai tanítás az nem fért bele, tehát ezt nem tudtam volna felelősséggel hosszú időn keresztül végezni, úgyhogy aztán egy pár év után a Zeneakadémiát abba kellett hagynom.
Kik voltak azok a zeneszerzők, akik a legnagyobb hatással voltak rád?
A zeneakadémiai tanulmányok során ugye nagyon intenzíven átvizsgáltuk, hogy az egyes szerzők hogyan dolgoznak. Tulajdonképpen a tanulmányok nagy részét a stílusgyakorlatok teszik ki. Itt nagyon jól meg lehet ismerni, ki hogy gondolkodik, mert a darabokat itt tényleg sejtekre szedjük szét, és egy pontos elemzést adunk a különböző formákról, legyen az menüet, vagy rondó, vagy szonáta forma például. Ezek kapcsán is, de talán minden egyebet egybevéve is nekem az abszolút kedvenc az Mozart. Nem vagyok ezzel egyedül, azt gondolom. Nemrég találkoztam azzal a nagyon kedves mondásával Rossininek. Rossini úgy fogalmazott, hogy Mozart gyermekkora csodálatának tárgya, felnőtt korának kétségbeesése és idős korának vígasza. Most ez azért is érdekes számomra ez a mondás, mert ő pontosan a zeneszerző szemszögéből fogalmazta meg, hogy mi Mozart, és még egy olyan zseniális és sziporkázóan virtuóz szerző, mint Rossini, felnőtt korában úgy éli meg a Mozarttal való összehasonlítást, hogy abban jócskán alul marad. Tehát valahol ez is jelzi, hogy a mozarti zsenialitás, az az összetett tehetség, ami neki volt, az valójában sokunknak utolérhetetlen. Ő azt tudja, hogy gyakorlatilag az első pillanatban azt érezzük, hogy ez a mi zenénk, hiszen nagyon közérthetően, nagyon könnyen befogadhatóan fogalmaz, de ugyanakkor mégsem triviális, mégsem kitalálható, mégsem kommersz, tehát valahol zseniálisan egyensúlyoz a kiismerhetőség és a titokzatosság vonatkozásában, de ott van például a másik nagy zseni, ugye Bach, aki a polifónia szempontjából a legnagyobb talán, és éppen Mozart az, aki amikor szorosabban megismerkedik a Bach-i polifóniával, akkor azt is egy pillanat alatt integrálni tudja, azt is bele tudja szőni az ő korábbi stílusába. Gondoljunk csak ugye a nagy C-dur szimfónia utolsó tételére, vagy a Requiem gyönyörű polifónikus kórus tételeire. Tehát ez meg az a ritka pillanat, amikor az egyes zsenik találkoznak és egymást inspirálják.
Most hallgassuk meg Kovács Zoltán Álomtáncok című kompozíciójának befejezését. A szólista Varga Gábor klarinétművész, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Kovács János vezényli. Thank you.
Mi az, amit alapvetően fontosnak tartasz, amikor komponálsz? Vannak zeneszerzési vagy komponálási elveid?
Igazából a kiinduló pont, amire egy-egy mű születik, az többnyire egy-egy felkérés. Sőt, tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy szinte a diplomám óta mindig megkeresnek különböző szólisták, karmesterek, hangszeres kollégák, hogy írjak nekik egy-egy művet. Ez nagyon gyakran meghatározza egy-egy mű karakterét, hiszen nagyon izgalmas egy konkrét előadó művésznek írni. Figyelembe véve az ő habitusát, az ő zenei nyelvezetét, zenei gesztusait. Ugyanakkor például kaptam olyan felkérést is, például Pécsről, amikor a Pannon Filharmonikusoknak egy olyan darabot kellett írnom, amiben kérték, hogy szerepeljen valami pécsi vonatkozású téma. Annak idején leutaztam Pécsre, napokig kutakodtam a könyvtárban, és találtam egy olyan verset egy pécsi költőtől, Csorba Győzőtől, melyre a darabomat tudtam építeni. Tehát az is előfordul, hogy egy ilyen helyi vonatkozás indít el, és ad aztán egy fonalat egy-egy műnek. Az biztos, hogy szívesen választok programot a darabjaimnak, egyrészt mert ez egy picit nekem is segítség, egy kicsit egy választott program vezeti az ember ceruzáját, egy picit lendületet ad a munkának, ugyanakkor pedig azt tapasztalom, hogy a közönség is nagyon nagy örömmel fogadja, hogyha rögtön még a darab meghallgatása előtt valamilyen kapaszkodót nyújt a szerző.
Beszéljünk arról, hogy a zeneszerzés mellett, vagy hát főállásban ugye 30 éve az Operaháznak szólamvezető fagottosa vagy. Nyilvánvaló, hogy 30 évet nem lehet röviden összefoglalni, de mégis hogyan tekintesz vissza erre a 3 évtizedre?
Én azt hiszem, hogy nagyon nagy szerencsém volt akkor, amikor igazán fiatalon, 21 éves koromban bekerültem az Operaházba. Már előtte második fagottosként közreműködtem, aztán volt egy próbajáték, ahol sikerült az első fagottosi posztot elnyerni. Az opera műfaja az igazából nagyon izgalmas és nagyon összetett, és valójában az én szerzői pályámra is nagyon nagy hatással van. Akár az operában zenélek, mint fagottos, akár írok, ezek a dolgok mindig ott vannak az emberben, tehát írás közben is fontos, hogy előadóként is kontrolláljam a munkámat, fontos, hogy hallgatóként is kontrolláljam a munkámat, és ugyanez igaz az előadói tevékenységre. Tehát miközben fagottozom, azért mindig figyelem, ja, hogy a szerző most itt hogy hangszerelt, most itt a formában milyen állomáshoz érkeztünk, és természetesen nagyon fontos, hogy az ember hallgatója is legyen a saját interpretációjának. Mindig úgy kell játszani, hogy közben, mintha kívülről is hallgatnánk, vajon eljátszom-e megfelelően a beírt dinamikákat, vajon eléggé karakteres az, amit játszom, vajon szolgálom-e a szerző szándékát. Tehát egy több irányú kontroll az, ami talán a legjobb eredményhez vezet.
akkor így zenészként is egészen más élményt jelent eljátszanod egy művet, és az operában ez azért is érdekes, mert mint tudjuk, nagyon nagy szolgálatszámmal dolgozik az együttes, illetve adott esetben a több részre szedett zenekar az Erkel Színházban, Eiffel Csarnokban, az Operaházban, és bizony előfordul olyan is, hogy egy zenész az évtizedek alatt elveszíti a lelkesedést, azt a kezdeti tüzet, amivel neki indult. Neked hogy sikerült megtartani a zene iránti szeretetet?
Igazából azt gondolom, hogy éppen ez a fajta többirányú érdeklődés az, ami ezt még inkább életben tartja, hiszen valóban vannak olyan művek, amelyeket nagyon sokszor játszunk. Ugye itt lehetne idézni a karácsonykor rengetegszer eljátszott diótörő balett előadásokat, vagy éppen a nagyon sokszor eljátszott bohém élet opera előadásokat. Ha azt összeszámolnánk, akkor valóban egy megdöbbentő szám jön neki, mondjuk, hogy 30 év alatt hányszor játszotta el ezeket a műveket az ember, de maradjunk a bohém életnél. Ha megnézzük ezt a művet, ami az opera irodalom egyik csúcsműve, akkor ott szerzőként igazából mindig lehet olyan részeit megtalálni a darabnak, amire az ember újra és újra rá tud csodálkozni. Tehát igazából azt az egyszerű szót tudom alkalmazni, hogy megunhatatlan.
Kovács Zoltán első szimfóniájának harmadik tételéből hangzott el részlet. A MÁV szimfonikus zenekart Kovács János vezényelte.
Jól tudom, hogy a feleséged is zenész.
Igen, a feleségem Soltész Ágnes hegedű művész, és szintén az opera zenekarban koncertmester, úgyhogy ez is egy nagyon szép része az életünknek, hogy olykor-olykor együtt dolgozunk. Azért csak olykor-olykor, hiszen itt most egy 200 fős zenekarról van szó, amelyik ugye több szintéren is játszik, tehát itt párhuzamosan több zenekar is dolgozik. de mégis előfordul olyan, hogy együtt tudtunk utazni mondjuk külföldre, Japánba, Ománba vagy más országokra, amik hát itt természetesen még nagyobb élményt jelentenek. És hát emellett természetesen nagy öröm és büszkeség számunkra, hogy van három gyermekünk, akik szépen járják a saját útjukat.
Két zenész ülnek a gyermekei, mennyire voltak fogékonyak a zenére, illetve mennyire tartottátok fontosnak átadni nekik a zene szeretetét?
Hát ez nagyon érdekes kérdés. Egyrészt természetesen fogékonyak voltak, jöttek velünk előadásokra, koncertekre, tehát érték őket meghatározó élmények. Ugyanakkor azért pont az életvitelünkkel kapcsolatban megfogalmaztak olyan kritikát is, hogy ők valami rendes szakmát fognak választani, amelynél nincsen az, hogy este kell dolgozni, nincsen az, hogy hétvégén kell dolgozni, nincsen az, hogy ünnapnapokon kell dolgozni, menni. De ezzel együtt azt gondolom, hogy az ő életükben is fontos szerepet játszik a zene. Most úgy tűnik, hogy egyébként hivatásnak nem a zenét fogják választani.
Rengeteg területtel foglalkozol, ugye ebben benne van a zeneszerzés, benne van az operában maga a játék, az előadó művészet, és hogyha jut időd kikapcsolódni, vagy van egyáltalán ilyen, hogy szabad idő, akkor azt mivel töltöd szívesen, mi az, ami esetleg feltölt?
Fontosnak tartom, hogy bár az életem nagy része a zene körül forog, azért az élet akkor lesz teljes, ha az embernek vannak hobbiai, olyan elfoglaltságok, amiktől felszabadul, amik kitágítják a látókörét. Ilyen szempontból például nagyon érdekelnek az építészettel kapcsolatos tevékenységek. Én magam is szívesen barkácsolok, építkezem, kertészkedek, tehát ezek a fizikai elfoglaltságok mindenképpen friss lendületet adhatnak utána a további munkának. De vannak olyan hobbiaim is, mint a vitorlázás, a horgászat, a túrázás, tehát az évszaknak megfelelően szívesen kerülök a természetközeli szituációkba.
Kovács Zoltán Missa Pannonika című miséje Glória tételének befejezését hallották. A szólisták Kolonics Klára, Bódi Marianna és Horváth István voltak. A Nemzeti Énekkart és a Nemzeti Filharmonikus Zenekart Hamar Zsolt vezényelte.
Mai arckép műsorunkban Kovács Zoltán, Istvánfi Benedek díjas, Artisjus díjas, Erkel Ferenc díjas és Bartók Pásztori díjas zeneszerző, a Magyar Állami Operaház szólamvezető fagott művésze volt a vendégünk. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Nagy Attila nevében is búcsúzik a szerkesztő, ifjabb Basinka József.
A 2021. július 9-i adás ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra. Híreink következnek.